Üdvözlünk benneteket! Ez a Vezes Csapat Rádió, Magyarország legolvasottabb autós lapjának Forma 1-es beszélgetés műsora. Mai beszélgető partnerim Baka Gábor és Kovács Olivér, jó magam pedig Fejér Patrik vagyok, és ma az azerbajdzsáni nagy díj eseményeiről fogunk beszélgetni a következendő bő 30-40 percben. Múltkor, amikor a monakói nagy díjról beszélgettünk az előző epizódban, akkor úgy köszöntünk el, előretekintésként, hogy te Gábor azt mondtad, hogy te egy izgalmas futamot vársz Bakutól. Ez azt hiszem, hogy ki lett maxolva, így szépen fogalmazva. Volt bőven látnivaló, van miről bőven beszélgetni, úgyhogy azt hiszem vágjunk is bele.
Hát én annyit mondanék, hogy azért nem jött be teljesen az amit képzeltem. Kicsit ilyen káosz futamra számítottam, mint néhány korábbi évben láthattuk, de a verseny egy részében elég statikusan haladt a mezőny, de azért bőven van miről beszélni, abban teljesen egyetértek, és a vége aztán igazi meglepetés volt, úgyhogy jó futamot kaptunk, az biztos.
Miért azonban szerintem még a végéről elkezdünk beszélni, menjünk sorban időrendben. Ugye a hétvége az már csütörtökön elkezdődött a szabad, bocsánat, nem Monakóban vagyunk, pénteken elkezdődött a szabad edzésekkel, ahol viszont a monakói képhez hasonlót láthatunk, ellen a Ferrari-kkal, a Mercedes-kel, meg még a városállami helyzetnél is hátrébb voltak a mezőnyben.
Igen, ez egészen meglepő fejlemény volt, és ennek a háttérben egy egészen egyszerű ok állt, legalábbis ami úgy kívülről látszott, mégpedig az, hogy ahhoz képest, hogy mennyi kritika Hasazárré övezte a témát az elmúlt hetekben, a Mercedes is elkezdett próbálkozni ezzel a hajlékony hátsó szárnyelemmel, ami hát egyelőre nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, és aztán ennek az lett a vége, hogy a sikertelen próbálkozás után feldobtak egy érmét a Mercedes garázsában, és az a döntés született, hogy Lewis Hamilton autójára visszakerül a régi elem, Bottas pedig gyűjti az adatokat az újjal, csak hát a filmpilóta hétvégét ez is megpecsételte.
Bocsánat, gyorsan hozzátenném, hogy az, hogy a Mercedes végül nem állt bele ebbe az ügybe, az gyakorlatilag az egész hétvége felül elvitte egy sötét felhőt, ami igazából a szórakozás meg a verseny szempontjából jó volt, meg hogy utána nem kellett gondolkodni, hogy akkor óvás után ki lesz a hanyadik, vagy ilyesmi, úgyhogy ilyen szempontból örülhettünk ennek, legalábbis most.
Szóval aztán ugye felkerültek a megfelelő szárnyak, volt az én egy nagyobb leszorító erős csomag volt a hétvége folytatásában, a Hamiltonén pedig egy olyan, ami a bakui hosszú egyenesben hatékonyabb, ugye azzal nagyobb végsebességet tudott elérni a kisebb végállásnak köszönhetően. Az időmérőn ennek meg is lett az eredménye, ugyanis Hamilton Bottas árnyékat is kihasználva végül a második rajtját szerezte meg, Leclerc előtt, Ferrari és Leclerc előtt, aki
ennél van erős szár Leclerc.
Igen, aki éppen Hamiltont használta ki, ezt el is mondta a Ferrari, hogy direkt úgy számoltak, tudták, hogy a Merci két gumimelegítő körrel készülnek, és ügyesen időzített. A többiek nem javíthattak, ugyanis egy piros zászlós megszakítás miatt hasonlóan, mint Monakóban, mennyi monakói párhuzam van egyébként, ott is egy piros zászló vetett véget idejekorán az időmérőnek, és itt Bakúban is, Bakúban ráadásul négy alkalommal is előkerült a vörös lobogó, ugyanis úgy törtek az autók, mint a ropik szinte.
És erre nem volt példa a 2016-os Magyar Nagydíj óta, akkor is négy megszakításra futották a kvalifikációt, és ha már az érdekes párhuzamoknál tartunk, azért itt a hajrában is összetört egy Ferrari, de ne szaladjunk ennyire előre, hiszen a Q1-ben kétszer szakították félbe a körözést, előbb Lance Stroll, majd Antonio Giovinazzi nézte meg a keletén egy picit közelebbről azt a falat a 15-ös kanyarnál, majd a Q2 végén ott is egy pár próbálkozás elúszott Daniel Ricciardo balesete által, és aztán jött a végén Yuki Tsunoda, és őt meg pedig követte Carlos Sainz ugyanott.
Azért én kicsit kalapot emelnék a Ferrari előtt, egyrészt azért, mert egymás után két polt szereztek egy olyan évben, amikor azért nem számoltunk velük komolyan, inkább a középmezőny elejére vagy végére soroltuk őket a téli tesztek után, attól függ, ki mennyire volt bizakodó, de két polt szereztek, ami nem semmi önmagában. Másrészt itt Bakuban igazán képben is voltak, és a Ferrari-ra nagyon nem volt jellemző. Ez lassan már évtizedek óta elbénázzák az időmérőket, évente két-három alkalommal kutyakomédia, amit csinálnak. Most viszont tényleg nagyon pontosan sikerült eltalálniuk a legjobb időpontot arra, hogy mikor fussák legalábbis Leclerc-re a legjobb körüket, és be is jött, úgyhogy bízunk benne, csak így a semleges néző szempontjából, hogy a Ferrari-nál végre történt ezen a téren valami változás, és nem egyszeri szerencséjük volt.
Ez összkép szempontjából én kicsit sajnálom, hogy aztán ezt a versenyen nem tudták tovább folytatni, és hamar eltűntek a süllyesztőben. Először Hamilton, aztán két Red Bull ment el mellette. A kevés szó esett róla így a teljesítvégét tekintve, de egyébként le a kalappal Sergio Perezért nem csak a futamgyőzelme miatt, hanem a rajtja miatt is, ugye azért bőven a sűrűjéből hanyadik helyről is indult?
A hatodikról.
A hatodik helyről indult, és így van, rögtön kettőt előre jött. Max Verstappennek a harmadik rajthely jutott, az időmérőn valószínűleg őket is a piros zászló hátráltat, ennél valamivel több is lehetett volna a Red Bullban.
Egészen biztos. Amúgy Perez már a hétvége korábbi szakaszában is jól ment, ezt azért jegyezzük meg.
Igen, villant
itt,
egyszer.
Itt valóban a piros zászló volt a végén az, ami némileg beárnyékolta az ő helyzetét, tehát ez a hatodik idő nem feltétlenül mutatta meg azt, amit valójában tudhatott volna, de hát a végeredmény szempontjából végül úgymond komolyabb jelentősége nem lett ennek, mert valóban remek ütemet diktált, és most abszolút nem, hogy hozta azt a szintet, amit a Red Bull elvált tőle, de szerintem valamilyen szinten túl is teljesítette, hiszen nem csak a box stratégia szempontjából tudták jól ki, hanem tulajdonképpen ott volt végig Verstappen mögött Sergio Perez.
Igen, én is ezt szerettem volna a futam egyik érdekességem, hogy egy fontos pontjaként kiemelni, hogy Perez ezen a hétvégén tényleg ott volt. Később szoktunk beszélni ugye a kiemelkedőnek tartott szereplőkről, de szerintem most érdemes megjegyezni, hogy Perez azért mégiscsak a hétszeres világbajnokot tartotta maga mögött a futam nagy részében, aki Mercedes vezető Hamiltont, és nem csak papíron volt ott, hanem szó szerint végig ott volt, és tartotta, és hátvédet játszott, és igazából, hogyha kicsit jobban sikerül a kerékcseréje, mert kicsit lassú volt a Red Bull munkája a boxban, még arra is lett volna esélye, hogy akár valahogy Verstappen elé keveredjen, legalábbis elméletileg, az nem hiszem, hogy engedték volna,
nem, de ez nagyon, a érdek szerintem.
De nagyon közel volt ahhoz, hogy akár a kerék cseréje után az élre térjen vissza. Szóval Perez most tényleg hozta. Más kérdés, hogy a mexikai máskor is jól ment Bakuban, valahogy nagyon fekszik neki a pálya. Úgyhogy
az itteni futamok felén dobogolt át.
Így van.
Abból háromszor.
Úgyhogy ez még túl kis, mint ahhoz, hogy most örülhessenek felhőtlenül a Perez drukkerek, vagy a Red Bullnál, de bízunk benne, hogy magára talált, hiszen Perez ugye korábban emlegette, hogy öt futam kell neki ahhoz, hogy magára találjon a Red Bullnál, és tessék, itt a hatodikon futamgyőzelmet szerzett. Ennél jobban nem tudta volna aláhúzni a saját igazát.
A futam aztán az elejét meghatározta a hármasnak a csatája, ugye Leclerc már említettük, hogy hamar visszaesett a negyedik helyre, aztán a box kiállásokból még rosszabbul is jött ki, mert Pierre Gasly is átugrotta őt.
És aztán úgyhogy eljött az a pillanat, amikor korábbi csapattársával szemben kellett védekezni, ugyanis Sebastian Vettel, hát kijelenthetjük, hogy kezd magára találni, ugye az elmúlt két év hányattatásai után?
Itt már a kommentelők egyébként pont el is kezdték fejtegetni, úgyhogy a többi nézőket is nyugodtan biztatom erre. Pont kérdezte Atosz, ha jól látom, hogy kíváncsi ő is, hogy mit gondolunk Vettelről, mennyire tartós ez a felmenés tőle. Péter pedig hozzászólt, hogy ő úgy gondolja, hogy Vettelnek hatalmas mázlia volt, és egyelőre nem hiszi, hogy a sok éves hibáknak egyszerűen vége lenne. Úgyhogy itt a két nézőpont már is megütközik. Ti mit, hogy látjátok?
Én úgy gondolom, hogy Vettelnek azért valamennyire magára talált. Bízunk benne, hogy tényleg, de ahogy Pereznél is említettem, jó, Vettel egyébként Monakóban is elég jól ment, most meg szerencséje is volt, de ahhoz, hogy valaki szerencsés legyen a Forma 1-ben, ott is kell lenni. Hiába, hogyha a 16. helyen ment volna, ahhoz elég nagy kavarodás kellene, hogy végül dobogóra keveredjen. Úgyhogy ott is kellett lennie, ez a hétvége jól ment Vettelnek, ezt szerintem kijelenthetjük, aztán még meglátjuk a folytatást, és nyilván a Vettel teljesítménye nagyban függ attól is, hogy az autónak hogy fekszenek a következő pályák. Most ez a két utcai verseny, még hogyha utcai versenyek tekintetében elég különböző, utcai pályák tekintetében elég különböző is a két helyszín, azért mégis hasonló jellegű. Ezután jön egy Porrikár, ahol aztán teljesen más jellegű pálya várja őket, úgyhogy nagyban függ attól is, hogy milyen az autó, de Vettel szerintem most nem csak a szerencsének köszönhetően keveredett a dobogóra.
Igen, Vettelnek jól ment, de egyébként nem csak Vettelnek ment jól, hanem az Aston Martinnak is, annak ellenére, hogy Stroll, hát az egész végét nézik, akkor kétszer is összetörte az autóját. Majd a másodikról mindjárt beszélünk egy kicsit bővebben, de ami mondtál te is, hogy mindkét pályán Vettel is jól ment, de az Aston Martin most itt Bakuban kifejezetten erősnek tűnt meg. Hogyha visszakanyarodunk még a korábbi perezes dologra, hogy ő is itt jól ment Bakuban, ő is ennél a csapatnál ment jól Bakuban, hogyha ezt így megnézzük, szóval így a jogelőt, Force India Racing Point tokat is beleértve itt ez a karakterisztika valahogy feküdhet az autónak, ez a pálya karakterisztika, úgy gondolom. De térjünk vissza szerintem Strollra, és talán vegyük egy kalap alá őt Verstappennel. Ugye mit kettejükkel egy-egy defekt végzett jelképesen?
Igen, és Lestról esetében is kifejezetten sajnálatos, hogy ez történt, hiszen amellett, hogy szerencséje volt Vettelnek, azért abban benne volt a saját tempó is, mert valóban eléggé agilis felzárkózást láthattunk tőle, azért, ahogy például a durranításnál beszúrt Leclerc mellé, az egy nagyon szemfüles manőver volt, de Stroll is megsüvegelendő teljesítmény nyújtott, hiszen az alternatív eltolt taktikának köszönhetően a negyedik helyről hullott el, persze nem volt kint kerékcserén, de ettől függetlenül a mezőny végéről indulva egy pontszerzés azért kinézett neki, csak hát nem derült ki, hogy ez valóban így történt volna, de sanszos, hogy ez következett volna be, csak aztán egy eléggé veszélyes szituációba keveredett, hiszen a dur defekt az már a C1-esben érte őt, egy nagyjából 290-300 km/h tempónál, hogyha nem sokkal többel, de borzasztó volt látni.
Most itt csak gyorsan közbevágnék, hogy az viszont meglepő volt, hogy nagy autótöréseket a két gumis dolgon kívül nem láttunk, pedig én, ahogy mondtam, arra számítottam, hogy azért roncs derbi lesz a futam, ehhez képest mindenki nagyon jól pályán tartotta az autót, és a komolyabb balesetek csak a két defektből következtek. Nem tudom, hogy most folytassuk Verstappennel, és aztán azzal, hogy vajon a gumik miért is adták meg magukat, vagy rögtön menjünk a gumikra, mit gondoltak?
Hát van ezzel kapcsolatban kérdésünk is a hozzászólások között, de hát akkor fel is teszem, mint mondod. Azt mondom, hogy feltehetjük. Péter kérdező, hogy vajon a Pirelli hibázott, vagy a csapatok nem megfelelően használták az abroncsokat. És megelőzhetőek lennének ezek a defektek, mit gondoltok?
Jó kérdés igazából, hiszen Mario Isola egy ilyen előzetes jóslatot próbált tennie ennek kapcsán. Verstappen esetében a törmelékre fogta egyértelműen a történetet, míg Strollnál sem zárt ki egy korábbi incidenst, és itt hoznám párhuzamba azt, hogy Izola azt is megemlítette, hogy Lewis Hamilton gumiján is találtak ilyen 6-7 cm-es vágásokat, csak ott a vágás nem volt annyira mély, hogy elérje magát az abroncs szerkezetet, így tudott az egyben maradni. Én megmondom őszintén, egy picit elgondolkoztam, főleg Verstappen kapcsán, hogy ott nem merült-e fel a túlhasználás esélye, hiszen Stroll 29, Verstappen 33 körös gumikon kapta a defektet, és azért Verstappennél nem lehetett mindig látni a kímélés jelét, tehát néha picit szükségszerűtlenül is megfutott egy-egy leggyorsabb kört.
Én itt most viszont inkább a másik oldalt képviselném, vagy legalábbis felvetem a másik oldal szempontjait. A Pirelli ennél hosszabb élettartamot ígért ezekre a gumikra, azaz nem arról volt szó, hogy 10-20-30 körrel tovább használták őket a versenyzők, mint lehetett volna. Tetejében meg nyilván mit mondaná a Pirelli? Hogyha ha bármilyen lehetőség van arra, hogy ne ők tűnjenek a hibásnak, akkor nyilván meg fogják ragadni, még ha ezt soha nem is fogják így kimondani. De hát, hogyha ők ellenőrzik önmagukat, akkor nehéz bármit is mondani arra, hogy vajon miért is adta meg magát a gumi. Az viszont valamennyire a Pirelli igazát erősíti, hogy gyakorlatilag nem volt előjelez, nem arról volt szó, hogy szépen lassan jelentkezett valami szivárgás, és látszott, hogy ebből valami komoly gumi probléma lesz, hanem egyszerűen hirtelen, ami akár tényleg megerősítheti a Pirelli állítását. De szerintem mindenképp kezeljük fenntartással a Pirelli álláspontját, úgy könnyű bármit mondani, hogyha ők maguk végzik a vizsgálatot.
Igen, erre mondta azt Verstappen, hogy úgyis azt fogják mondani, hogy törmelék okozta a defekteket.
Kár, hogy nem töltött ki egy lottószelvényt.
Nem érdekük egyszerűen ezt így bevallani, legalábbis egyenlőre majd Franciaországban mondják, hogy hát majd kicsit módosítunk a szerkezeten, stb. Talán, hogyha mégis ez, vagy majd azt
ha nem így tennék, akkor a márka marketing és PR érdekei erőteljesen sérülnének.
Meg benne van ebben az is szerintem, hogy jó, ezek a kicsi kerekek már, mindegy nekik, majd jövőre a nagyra gyúrunk ezerrel. Viszont még a gumitémához még hozzátenném, hogy védve ezzel a Pirellit, nem nagyon védve, csak ezeket tényleg tekinthetjük tényeknek, hogy mind a két esetben ugye a bal hátsó szállt el, ami a pályán a legkevésbé terheltebb gumi volt maga, a négy közül is. Ugye a bakui aszfaltség az óramutató járásával ellentétes irányú, vagyis több rajta a bal kanyar. Ilyenkor ugye a jobb oldali kerekek kapják a nagyobb terhelést, és mégis egy ívbe eső, egy bal hátsó kerék adta meg magát mindkét esetben, úgyhogy ez erősítheti tényleg a törmelékes teóriákat. A Pirelli azt is elmondta, hogy az első és a hátsó kerekek közül is az első kapott nagyobb terhelést a több kanyar miatt, ugyan egy kigyorsítások vannak a derékszögű kanyarokban, amik a hátsó kerekeket tényleg igénybe veszik, de a középső szektorban szükséges a mechanikai tapadás a szűk kanyarokban.
És Hamilton.
Tessék?
Bocsánat. Mondjad.
Csak annyi, hogy összességében azt mondták, hogy még a baloldal közül is az első jobban igénybe vették a versenyzők.
És Hamiltonnál is a bal hátsó gumin találták a vágásokat, még ennyit akartam hozzáfűzni, tehát itt van valami külső szemben nehezen megmagyarázható tényező, hogy lehet az, hogy alapvetően a bal hátsó gumiknak kellett volna a legkisebb terhelést kapjuk, és mégis azok váltak a legviseltesebbekké. És ez azért bizonyos szempontból elgondolkoztató, mert azért 300-as tempónál csak úgy defekteket kapni nem egy felemelő és szórakoztató élmény.
Ebben szerintem benne van az, hogy ha tényleg ezen a vonalon indulunk el, a törmelék az például lehet, ugye Stroll balesete miatt is nem szedtek össze valamit, ott azért a gyors íven szanaszét szóródik egy csomó szinte észrevehetetlen karbon alkatrész, és Stroll például lehet, hogy nem látta, vagy nem érzékelte ő sem, akár érinthetett egy falat, akár valamelyik rázuk egyik része esetleg sértette a gumiját, amit nem látunk, és ugye bal oldalra fordulnak többször, szóval ez akár magyarázhatná is azt, hogy a valamelyik bal rázókő.
Igen, vagy akár valamilyen vízelvezető, vagy csatorna fedél, ez is előfordulhat. Mondjuk azért az ugyanakkor érdekes, hogy két autónál egyértelmű defekt, egy harmadiknál pedig ugyanazon a gumin találtak sérülést, vágást. Most oké, egyrészt előfordulhat, hogy tényleg pont volt valami olyan pontja a pályának, ahol mindannyian áthajtottak, sőt, akár még többen, csak nem okozott ilyen látványos sérülést. Másrészt viszont azért, hogy pont ugyanaz a gumi sérüljön mindhármuknál, ez viszont nekem kicsit életszerűtlennek tűnik. Főleg úgy, hogy tényleg nem az volt a legterheltebb gumi, sőt, pont az ellenkezője. Egyébként még Strollhoz hozzátenném, hogy nagyon szépen igyekezett a versenyívről távol tartani az autót a hatalmas csattanása után, ami megsüvegelendő, mert vannak, akik nem törődnek ilyenek a semmivel, vagy ilyen roncsautóval, amely körbe mennek. Stroll viszont amennyire tudott, igyekezett letérni a többiek útjából, miután falnak ment.
Egyébként volt egy részlet, ami felett elsiklottunk, így nem azt mondom, hogy feltétlenül mi, hanem így a teljes Forma 1-es közösség, és ezzel kapcsolatban is kérdez Péter, hogy lehetséges-e, hogy az ív belső hátsót alul fújták. A Pirelli a pénteki szabadítések után éppen biztonsági okokra hivatkozva emelte a kötelező, van egy minimális kötelező guminyomás érték, ez az edzéseken még azt hiszem 19 PSI volt, és ezt megemelték 20 PSI-ra, szóval annyira alulfújni nem tudják a gumikat. Van egy ilyen kényes balansz, hogy a Forma 1-es autók, vagy hát a csapatok szeretik, hogyha az autókon minél úgymond laposabb gumik vannak, ugye ez különböző tapadási viszonyok miatt jó nekik.
Nyilván annál nagyobb a futó felület, ami
Igen,
ráfekszik az
igen, és
aszfaltra.
viszont a Pirelli pedig biztonsági okokra hivatkozva szokta meghatározni, hogy mi az a minimum, amit ők elvárnak, és ez követendő. És válaszolva a kérdésre, nem lehetséges az, hogy alulfújják, ugye van egy kötelező érték. Az lehetséges esetleg, hogy a Pirelli-nek ez a kötelezően megadott értéke talán kicsit még alacsonyabb volt, mint a számításaik alapján az kijött.
Egyébként még egy kis pirális dolog, aztán szerintem léphetünk tovább, mert van még érdekes téma. Érdemes fejben tartani, hogy a Pirelli már az idei évre is pont az ilyenek elkerülésére ott az abroncsain, úgyhogy nem tudom, hogy most sikerült-e nekik, vagy egyáltalán jó munkát tudtak-e végezni, ugye tavaly nehezen ment a gumitesztelés, aztán leszavazták, aztán mégis. Minden esetre nem könnyű a dolga a Pirelli-nek, másrészt viszont tényleg elég rossz fényt vet rájuk az, hogy pont biztonsági szempontból kérték az autók módosítását is, ők maguk is módosítottak az abroncsokon végül, aztán mégis történt két ilyen eset, és akár három is történhetett volna, hogyha jól értjük, amit mondanak. Akár vágás, akár mi is. Egy autóversenyen azért nem azzal kéne foglalkozni, hogy mikor adja meg magát az abroncs.
Így van. Nem sokaknak hiányzott. Főleg ugye Verstappen esete, ami miatt végül meg is kellett, és meg is szakítottak a versenyt. Kérdés az, hogy meg kellett-e szakítani. Erről is beszélgethetünk. Meg kellett szakítani?
Szerintem ez egy teljesen szükségtelen húzás volt Michael Mézi részéről, mert ha valóban az áll a háttérben, hogy biztonsági okokból hozták meg ezt a lépést, hogy lehessen gumit cserélni például, mondjuk ebbe van, mert a Red Bull is próbált beleszólni, de hogyha valóban ez áll a háttérben, akkor ennyi erővel az utolsó öt kört már a biztonsági autómagot is teljesíthették volna. Ha már olyan nagy nehezen sikerült beküldeni, mert ahhoz képest, hogy korábban teljesen szükségtelen helyzetekben is azonnal küldték most, mind Stroll, mind Verstappen esetében, úgyhogy ott állt egy roncsalmaz a pálya leggyorsabb pontján, nem tartották fontosnak elkapkodni a történetet.
Szerintem botrányos volt, főleg a Verstappen eset után a versenyigazgatás teljesítménye, mert egy ilyen baleset után szerintem a néző 95%-a, aki már látott egy Forma 1-es versenyt, vagy akár időmérőt, vagy bármit, tudta, hogy autó van a pálya szélén, és automatikusan jöhetne a biztonsági autó azonnal, ahogy máskor tényleg sokkal kisebb horderejű esetekben is történik. Itt viszont jó ideig még csak a virtuális biztonsági autó gombját sem nyomta meg Michael Masi versenyigazgató, hanem csak ott azon a szakaszon volt sárga zászló, ami egyszerűen hihetetlen, főleg, hogy tényleg milyen tempóval érkeznek meg egyáltalán arra a szakaszra. Az pedig, hogy végül piros zászló lett, szerintem a Red Bull ügyeskedésének köszönhető. A Red Bull ugye a biztonságra hivatkozva, és tényleg ezt ügyesen kihasználva, rögtön azt kérte, hogy a versenyigazgató piros zászlóval szakítsa meg a versenyt, ami ugye, ahogy időben belengedik a piros zászlót, az egy az egyben Verstappen futamgyőzelmét is jelentette volna, hiszen a piros zászlós megszakításnál, ha már nem folytatják a futamot, akkor visszaszámlálás alapján meg lett volna a Red Bull kettős győzelme. Most ezt abban nem vagyok teljesen biztos, hogy időrendben pontosan hogy jött ki, mert itt tényleg számítanak a másodpercek is, vagy hogy ki pont hol állt a célvonalnál, de Masi végül mondhatjuk úgy beugrott a Red Bullnak, azaz előhozta a piros zászlót, viszont lehet, hogy éppen emiatt aztán úgy döntött, vagy ők is rájöttek, hogy hoppá-hoppá, ebben vagy számogatás lesz, vagy Red Bull kettős győzelem, ami azért nem festett volna jó, hogyha az nyeri a futamot, aki a falban végezte, és nem halad a pályán.
Visszahozzák a versenybe, igen.
Úgyhogy szerintem ez is benne volt abban, hogy aztán hosszú ideig ment az agyalás, hogy mi legyen, és végül a futam újraindítása mellett döntöttek, ami szerintem egy újabb hibás döntés volt, de először szerintem mondjátok el ti is, hogy mit gondoltak a biztonsági autónak a piros zászló elrendeléséről, a késésről, hogy reagált. Hát
ez, hogy a félkörrel később küldjük be a biztonsági autó téma, ez az első körben szokott működni, mert ugye akkor, ha van valami baleset, akkor a mezőny még egyben mozog, és mérlegelheti azt a versenyirányítást, hogy ha el tudják takarítani a roncsokat, vagy a törmeléket az aszfaltról, akkor akár még safety car beküldése nélkül ezt meg tudják tenni, zavartalan mehet a verseny, esetleg egy sárga zászlóval. De ez, amikor a 48 kör után, vagy a Stroll baleset utáni beült 15 kör után már szétszóródott mezőnybe. Szóval ott volt forgalom, ott 300-zal jöttek, és azt el is mondták, hogy alig volt valaki, aki lassítson, hogy pont emlékezetes volt, pont a McLaren panaszolta be Tsunoda Yukit az Alfa Tauriban, hogy de ő gyorsan ment a sárga zászló alatt, és visszaszóltak neki, de hát mindenki gyorsan ment a sárga zászló alatt, most mind büntessünk mindenkit. Úgyhogy
Egyébként igen, büntessünk mindenkit, vagy akkor ne beszéljünk róla, de az is, hogy így ilyen, ez még belefér, és ilyen gumiszabályokat alkalmazunk, ez egyszerűen árt az egész Forma 1-es versenyzésnek, és az a baj, hogy Messi esetében nem az első, nem a második, nem is a harmadik eset, amikor teljesen képlékenyek a szabályok és az elvárások, ugyanezt láttuk már ugye a pályahatároknál, meg más esetekben is. Tényleg siralmas, mert ez mindenkinek árt hosszabb távon, és csak bízhatunk benne, hogy nem lesz belőle egyszer valami nagyon komoly baleset. Most is lehetett volna.
Ehhez képest például Lando Norris toltogatja, hogy ugyebár az időmérő edzésen történt, hogy Norrisék benézték a piros zászlót, mondjuk nagyon kevés idő volt reagálni rá, hiszen éppen a box utca beárata mellett haladt el. Valamilyen szinte enyhített büntetést kapott a brit pilóta, 5 helyet 3 rajthelyen sorolták hátrébb, de mellé bevésték a 3 büntetőpontot, és valamilyen szinte ezt nehezményezte Norris, hogy még így is ennyire szigorúan vették, mert azért lássuk be, ugyanúgy a pályának az egyik leggyorsabb pontjáról beszélünk, azért, hogy hirtelen reagálni valamire nem a legegyszerűbb történet, de utána nyilván gondolom lassan körben ment a pályán, és erre Michael Masinak az volt a reakciója, hogy hogy a piros zászlóban nincs újdonság, ezt már a 6 évesek is tudják a gokárt versenyen.
Igen, de egyébként ez még talán rendben is van, mert valamit csak kell adni, hogyha valaki nem, még hogyha
persze,
ilyen
persze,
szerencsétlen is jött ki, de a büntetőpontok, ennyi büntetőpont egy ilyen helyzetben, az szerintem különösen fájdalmas, és nyilván ezt nem Macy osztotta ki, hanem a versenybírók, de nyilván lehetett volna ezt úgy átadni nekik, hogy oké, okay, értjük, hogy szinte lehetetlen lett volna neki a boxba hajtani. Ez szerintem különösen érdekes, vagy rossz ízű volt, hogy 3 büntetőpontot osztottak neki.
Én most az elvekről beszélek, tehát, hogy emberi magatartás szempontjából helytálló-e, hogy egy olyan valaki próbálja meg személyeskedésbe belemenve osztani az észt, aki alapvetően hibát-hibára halmoz.
Ja, egyébként ezzel teljesen egyetértek vele,
nem
csak
az,
kitértem még a büntetőpontokra is, ami szerintem különösen fájó lehetett Norrisnak.
Tehát ez a klasszikusan más szemében a szálka, sajátjából a gerenda se.
Igen, lehet így is megközelíteni. Végül aztán a piros zászlót meglengették, és az arról is döntés született, hogy a verseny folytatódik álló rajtal. Jó, most rossz, jó döntés, rossz döntés, erről megosztanak ugye a vélemények, de ez lehetőséget adott Lewis Hamiltonnak, hogy esetleg megnyerje a futamot.
Szerintem egyébként egyértelműen rossz döntés volt. Még visszatérve a leállításra, nekem nyilvánvalónak tűnt, hogy a biztonsági autó mögött letöltik azt a maradék néhány kört, minden veszély nélkül, és kialakul a végeredmény, ahogy már láttuk máskor is, ebben semmi rendkívül nem lett volna. Az érthető, hogy miután már piros zászló került elő, utána nyilván az volt az értelme, hogy aztán új gumikra válthassanak a versenyzők, hogy áruljon ez a potenciális veszély, amikor még nem tudhatták, hogy most a gumikkal van baj, vagy csak törmelék. De ezzel együtt is még a piros zászló után is mondhatták volna, hogy köszönjük, ennyi volt a futam, mert tényleg 2 kör maradt hátra, és szerintem borzasztó
teljes
veszélyes.
Teljes pontokat kiosztották volna.
Igen, és ki lehetett volna osztani a teljes pontokat, normális végeredmény születhetett volna. Szerintem borzasztó veszélyes volt 2 körös sprintre elengedni a mezőnyt, és igazából csak azt a szerencsének köszönhetjük, hogy nem történt nagy, vagy akár tömegbaleset rajtnál.
Pedig benne volt a pakliban.
Nagyon benne volt.
Lásd a 3-as kanyar.
Főleg Bakuban, igen.
Itt föltorlódtak, főleg a közepe, hogy csoda, hogy ott nem maradtak ott, tehát... De
igazából, bocsánat, azért térjünk vissza még az újraindításra, az állórajtra, hiszen rögtön a rajtnál, méghozzá mezőn elején történt egy nagy hiba, amiből akár szintén lehetett volna komoly baleset. Lewis Hamilton, aki
elvarázsolódott.
Igen, ott volt az élen, megpróbálta megszerezni a vezetést, végül az első kanyar bukóterében végezte, és onnan kóvágott vissza. Erről mit gondoltok? Hát nyilván tudunk is róla dolgokat, szerintem aki nem követte, azoknak mondjuk el, hogy mégis miért.
Hát annak fényében meglepő volt, ami történt, hogy még a felvezető kör előtt így nagy galléra megítatták, hogy nem kell kockáztatni, ez így tök jó, nekünk 18 pont Verstappennel szemben. Ehhez képest Hamilton az első adandó alkalommal megpróbált lecsapni a lehetőségre, csak aztán végül ráfázott, mert hogy a saját tudta nélkül hozzáért egy kapcsolóhoz, amihez nem kellett volna, ez az úgynevezett Magic Breakhez, és ennek az lett az eredménye, hogy füstölő baleső gumival a bukótérben között ki, és Perez meg a rossz rajtja ellenére az élen tudott maradni.
Bocsánat, csak a kevésbé tájékozottaknak azért mondjuk el, miről is szól ez a Brake Magic. Ez a fékerőeloszlást szabályozó kapcsoló volt, amit a felvezető körön, a formációs körön nyilván használt, hogy minél jobban felmelegítsa a fékeket. Az első fékekre helyezte a fékerőeloszlást, viszont a rajtnál erre nem volt szüksége, azonban véletlenül valahogy visszakapcsolta abba az állásba, és így sokkal, sokkal erősebb fékerő jelentkezett az első kanyarban, ezért blokkoltak az első kerekeknek az egész autó, aztán így keveredett ki a bukótérbe.
A Form 1-es pilóták alapvetően, hogyha nem Jean Alesiról beszélünk, 9 óra 15 percnél fogják, szóval így, ugye Alesinek volt a a 10 óra 10 perces klasszikus kormányfogása. Szóval alapvetően a kormányok is így vannak kialakítva, hogy 9 óra 15 percnél fogják a kormányt, most megpróbálom a telefonomon. Szóval így fogják, viszont most ti is úgy látjátok, hogy a bal
Igen,
kezemet
jól tartja.
emelem, szóval a kuplunk pedálja, ugye nem taposós a pedál, hanem itt van rajta egy ilyen fül, így fogják meg, most ez a kormány hátulja, amit ti láttok, Hamilton itt fog rá a kuplungra, és itt engedi fel. És amikor felengedte, és elindultam, hogy a rajtja jobb volt, mint Perezé, és ő így húzta le a kezét, valószínűleg akkor kapcsolta rá itt
Igen.
valahol elől a kormányon.
Vagy olyat is hallottam, láttam, hogy forgókapcsolót
Igen,
tekert.
valamit eltekert, vagy rákapcsolt valamire, benyomott valamit, de minden esetre az a mozdulat volt az, amikor az alapvetően 51%-os fékrehasználás, ugye 51% elől, 49 hátul. Átállította 86,5%-ra, 86 vagy 81,5%-ra, mind a kettő bődülésen sok és nagyon eltolt, és azzal normálisan nem lehet megállítani a Forma 1-es autót, szóval bőven 80% fölé eltolta előre. Így nyilván, amikor beletaposott a fékbe az egyes kanyarhoz közelítve, már Perez előtt, akkor nem tudott megállni, hanem kigurult a tágas bukótérbe, aztán ott visszakapcsolgatta, gondolom, és visszajött a mezőny végére, de igen, ott valami elcsúszott, valami elkapcsolódott, és nem lennék meglepve, hogyha, hát nem tudom, hogy 2 hét alatt ezt meg tudják-e oldani a francia nagydíjig, vagy csak utána Ausztriába, de én simán el tudom képzelni, hogy most a Mercedes-nél akarják a fejüket, hogy kéne vagy a kuplungot arrébb rakni Hamiltonnak, hogy ez ne forduljon elő végig egyszer, vagy esetleg ezt a kapcsolót átállítani, hogy ez azért tényleg probléma, nem gyakori probléma, de nyilván ilyenkor benne van, hogy minden lehetőséget, minden hiba lehetőséget kiküszöböljenek.
Én megkérdezem tőletek, hogy mit gondoltak, Hamiltonnak idén már volt két komolyabb hibája, legalább két komolyabb hibája, egyik ugye, amikor a kavicsájban találta magát, most pedig ez, így van Imolában. Vajon külön kezeljük ezt a két esetet, és tudjuk be a véletlennek és a körülményeknek, vagy azért találtunk összefüggést a között, hogy idén komolyabb kihívással szembesül a címvédés tekintetében, mint a korábbi években.
Azért az érezhető, hogy Hamilton nyomás alatt van, mert amellett, hogy ezt a két hibát elkövette, azért Monakóban is teljesen el volt veszve, mint azt a 7. helye is mutatta, és azért Hamiltonra nem jellemző, hogy egy éven belül, pláne az évnek az első negyedében tulajdonképpen ennyi hibát vessem. Tehát, és azért elgondolkodtató, hogy utoljára a 2018-as osztrák nagydíjon produkált nullás futamot, és ennél rosszabb befutója pedig csak a 2009-es brit nagydíjon volt, amikor 16. lett még egyszeres világbajnokként.
Igen, kommentelők is írják, hogy ténylegesen nagyobb nyomás van Hamilton, de én is egyetértek, és biztos ez is belejátszik a mentális állapotába is abban, hogy többet hibázgathat, viszont konkrétan az imolai esettel én ezt nem gyúrnám egybe, mégpedig csak azért, mert ugye a pályapozíció azért a kettőnél eltért, ugye ott ugye Hamilton előtt a közvetlen bajnoki rivális autózott, ha jól emlékszem, Ott, ott, a, ott a, amikor Hamilton a box kiállásából visszajött, akkor bekerült egy lekörözött mezőnybe, akkor lehet, hogy igen, azért ment, hogy ne kerüljen a közvetlen bajnoki rivális mögé, és akkor Russell lekörözésekor csúszott ki a kavicságyba, szóval ott egy ilyenfajta nyomás volt rajta. Itt viszont a legnagyobb bajnoki rivális már nem volt a versenyben. Én ezt inkább egy véletlenül tudnám be az utóbbi esetet.
Bocsánat, de egyébként akkor nem lett volna jobb, hogyha tényleg tartja magát ahhoz, hogy húzzuk be a 18 pontot, esetleg 19-et, hogyha valahogy még a leggyorsabb körvéletlenül összejön, ahelyett, hogy megpróbálja az előzést?
De itt nem ezt mondom, hanem az,
értem,
hogy ezt elkövethette volna a 10. helyen is, vagy az első helyen is, az, hogy a kuplungról lehúzva a kezét elkapcsolja. Én ezzel mondom, hogy ez szerintem inkább egy véletlen volt, hogy ő tudta nyilván, hogy jobban kapta el rajta, tehát látja, hogy mellette Perez lassabban mozdul előre, mint ő, onnantól a felváltással szinte utas, mert csak váltania kell, és nyomja a gázt, meg nyilván stabilan megfogni a kormányt. Nem gondolom azt, hogy ez egy idegesség miatti hiba lett volna, hogy egy csak idegesség miatti hiba lett volna, hanem egy véletlen.
Az
Én
eredmény után
ennél az
mondjuk,
esetnél ezt gondolom.
igen, az eredmény után mondjuk nyilván biztosan ideges volt Hamilton, főleg két rosszul sikerült hétvége után, viszont nem egyszer láttuk már, hogy pont ilyenkor szokta aztán hirtelen felszívni magát, aztán legyőzhetetlen formát mutat. Mit gondoltak? Most meg tudja ugyanezt csinálni? És egyébként is milyen esélye lehet a Mercedesnek egy teljesen más jellegű pályán Franciaországban?
Hát 19-ben mit láthattunk rá, azt hiszem akkor is Merci siker volt. Hát még ez a 2 hét múlva lesz. Én az idejével alapján ezt nem tudom megmondani, hogy tényleg mi lesz.
Az elmúlt két francia nagydíjat ugye már megnyerte Hamilton, csak hát az idei szezonnak éppen az a varázsa, hogy nehéz ráhúzni korábbi évek trendjei alapján feltámasztott sablonokat. És
azért csak működött, hogy az Aston Martin zöldre festett Racing Point jól ment most is, de persze, csak közbevetettem mondani.
Igen, viszont az előző állomás akkor meg nem ment annyira jól, tehát ez azért ilyen szempontból nem működnek ezek a sémák, tehát mondjuk én a francia nagydíj kapcsán barulát vagyok, mert bevallom őszintén, nekem nem tetszik az a pálya, tehát ezekkel a bevásárló központ parkoló nagyságú bukóterekkel egyáltalán nem jön be.
Kicsit még visszatérve a most látott versenyre, ugye aztán kialakult az eredmény, amiről azért Edging szólt, hogy Vettel dobogón végzett, Gasly dobogón végzett, azért nem mindennapi
egy
dobogó.
Nagyon szép csata után, amikor Leclerre ölték
Igen.
egymást a
Igen.
sprint, a két
Igen.
körös sprintben.
Nem mindennapi dobogót láttunk is, és kérlek értékeljétek, hogy nektek ki volt a nap, a hétvége számotokra a legjobb és legjobb, legrosszabb versenyző, akit ti így láttatok.
Én Perezt mondanám a személyes kedvencemnek, hogy hétvége legjobbjának, mert tényleg, ahogy már korábban mondtam, ott volt végig, és most teljesen versenyben volt, és olyan tempót hozott, ami után megérdemelten győzött, még úgy is, hogy a csapatása bal szerencsés volt, de igazából ő is nyerhetett volna, hogyha nincs csapatutasítás, vagy ilyesmi. A negatív meglepetés, vagy a negatív szereplő pedig a Mercedes-es Valtteri Bottas volt, aki teljesen formán kívül volt egész hétvégén. Azóta Bottas mondta, hogy igazából ő mindig jól ment, úgy érzi, hogy neki mindig is feküdt a pálya, úgyhogy várja a válaszokat a Mercedes-re, hogy mégis mi volt azon kívül, hogy a szárnyal próbálkoztak, de ez nagyon kevés. Szóval, hogyha Bottas így folytatja, akkor leghalványabb reménye se lehet arra, hogy új szerződést kapjon, szerintem. Úgyhogy igen, Bottas ahhoz képest, hogy Mercedesben ült, ez nagyon kevés volt tőle.
Még a végén a brit bulvárlaptok a pletykája is bejöhet, hogyha így folytatja. Az én piros pontom, hát Sergio Perez is megérdemli, de bedobom mellé Sebastian Vettelt, aki rég nem látott formában láthattunk versenyezni, és azért így az elmúlt futamok alakulása alapján még Monaco ennére sem volt benne pakliban a dobogó, még hogy a kelt hozzá a szerencse is, de ez most kellett egy fejben összerakott Sebastian Vettel, akinek tényleg azóta a legnagyobb hibája a hétvégén, hogy boldog karácsonyt kívánt Sergio Pereznek, lehet, hogy gratulált volna. Úgyhogy én ezt most Vettelnek adom, a negatív szereplő pedig nálam fej mellett Valtteri Bottas és a Nemzetközi Automobil Szövetség. A okokat már kiveséztük a elmúlt bő 3 órában, úgyhogy át is adom a szót Patriknak.
Én igyekeztem kicsit a mezőn sűrűjébe válogatni, akikről azért kevesebb szó esett. Ugye hát az utolsó két kört, hogyha lehet külön versenyként értékelni, egy ilyen számítógépes játékokból, mint egy sprint verseny. Szerintem simán kiáll a nap versenyzője Fernando Alonso-nak, aki kettő kör alatt javított 4 helyet. Brilliáns rajtot vett az öreg spanyol. És hatodik lett, erős pontokat szállítva ez az Alpinnak. Kicsit talán ő is már kezd visszatalálni így a Forma 1, hogyha lehet így fogalmazni. Eddig még azért Esteban Ocon verte őt a futamokon, most a franciának nem volt erre lehetősége, mivel kiesett műszaki hiba miatt. És a honfitársát, Carlos Sainzot választottam a nap gyengébbjének. Az időmérőn is hibázott, ugye, de azt nem feltétlenül csak a saját hibájának tudnám be, amikor Cunodával együtt ütközött a hármas kanyarnál. Viszont a versenyen elfékezte magát, és oké, ez is előfordul Bakuba, én úgy gondolom. Viszont az, hogy milyen lassan tudott visszaérni a mezőnyre, az a számomra negatívum volt. Rengeteg időt töltött Antonio Giovinazzi Alfa Romeo mögött, amiben ugyanúgy egy Ferrari motor van. De a hosszú egyenesek ellenére is képtelen volt megelőzni őt. Végül 8.-ként ért célba a Ferrari pilótája. A kommentelünk pedig még javasolta Ben Mailandert a nap pilótájának, aki egy pár kört szintén az élen töltött. És egyébként egy érdekesség, amit nem vettünk észre, vagy nem emeltünk igazából, hogy a box taktikánál Hamilton feltartó Pierre Gasly-nak a Red Bull biztos megadja a nap versenyzője díjat, mert ő volt az, aki éppen bejött a kerékcseréjekor a Mercedes előtt a boxban, és boxba is emiatt a britnek tovább kellett várnia a szabadjelzésre. Ugye a Red Bull
mondás,
akárt.
Egyébként ez futam közben eszembe jutott, aztán azóta teljesen ki is ment a fejembe, de igen, igen. Vicces. Persze nyilván ezt nem lehet így tervezni, de viccesnek vicces.
Végül kapott egy dobogós, kapott, így
fogalmazom. Szerszerűnként.
Igen, egy dobogós helyet is. Bőven voltam ugye a hétvégén motorsport esemény, nem csak Bakuban, hanem Németországban, Nordschleifen is. A Nürburgringi 24 órás verseny betétfutamaként ott volt a WTC mezőnye, nem kevés magyar érdekeltséggel.
Úgy bizony, hiszen összességében 6 magyar érdekeltségű autó sorakozott a rajtrásra, ugye bár Mieli Szorbi és Tasi Attila Hyundai és a Honda színeiben, és ott volt a Zengő Motorsport kvartettje, Boldis Bencével, Mikel Askonával, Jordi Zsenével, és Rob Haffal, a 2012-es világbajnokkal. Viszont amennyire kecsegtette ez a felállás, sajnos a szerencse nem mosolygott rájuk, Fortuna nem őket pártfogolta a hétvége folyamán. Még Tasi Attila érte a legjobb eredményt, negyedik lett a második futamon, ő viszont nagyon szépen versenyzett, a 9. helyről kapaszkodott föl, jó volt a rajtja, és aztán előzni is tudott, de Mieli Szorbi is elcsípett egy 5. helyet még az első versenyen, annak ellenére, hogy hibázott a rajtnál, végül egy egész jó kármentést össze tudott hozni, viszont a második futamon menthetetlenné vált a helyzet, ugyanis a első kanyar kombinációba belekeveredett a tömegbalesetbe, amiben 3 zengős autó is elvérzett. Az eleve a túlélésre pályázó Boldis Bence az, aki kimaradt a nagyobb csattanókból, és ő szerezte meg a csapat idei első pontjait a 13. helyen célba érve. Egyébként érdekes volt látni, hogy így alakult a történet, hiszen azért bizonyos kérdésekre választ kaptunk az első hétvége folyamán, ugyebár a Tasi és Mihály csapattársai győzni tudtak, Tiago Monteiro-é lett a szezonnyitő, ugyebár korábban a Forma 1-ben is versenyzett, a második futam pedig a Hyundai Elantra első WTCS sikerét hozta az újdonsült igazolás Jean-Car Vernet-jel. Ott pedig volt egy érdekes csapatutasítósdia Engster Motorsporton belül, amiben pont Luke Engster volt a hátrányban részesített fél. Úgyhogy azért eseménydús volt, legalábbis a szokottnál eseménydúsabb volt a történet, de hát, ha majd Estorilban szűk 3 hét múlva több magyar siker születik majd.
Igen, hát ott is szurkolunk majd a fiúknak. A csapatutasítások pedig az utóbbi években szerintem már kicsit túlságosan is átvették a szerepet
Igen, nagyon
a WTCR-ben. Remélem, hogy ez a trend azért előbb
nagyon
utóbb, de...
korán, és én az előző héten beszélgettem is több WTCR pilótával, és amikor Tasi Attila és Montero ültek a webkamera másik oldalán, akkor szóba kerültek ezek a csapatutasítások. Tavaly már a második fordulón alkalmazták ezt a Hondánál, amikor lehetett látni, hogy Esteban Guerrieri jobban kezdte a szezont, aminek a hátterében az is állt, hogy csak 6 versenyhétvégét rendeztek a megszokott 8-9-10 helyett, és azért volt arra is egy ilyen fél egész mondatos utalás, hogy idén is meghatározó lesz az, hogy ki kezdi jól az idényt a hondás fiúk között, viszont ez, amit az Excel Motorsport nem művettek, az számomra kicsit értetetlen volt. Tehát, hogy miért nem támadhatott egyáltalán Luca Exer Jean Carbonnier szemben? Ez számomra még vett föl kérdéseket, hogy egyszerűen nem tudom elképzelni. Tehát ugyebár Vernet a elektromos TCR sorozatban is majd a Hyundai-jal fog versenyezni, úgyhogy ha esetleg arra bazíroznak, hogy a francia lesz a bajnok esélyesebb a WTCR-ben, azért elsülhet a visszájára is, hiszen azért amikor duális programot fut az ember, az azért megosztja a figyelmet.
Meglátjuk, mi lesz a folytatásban Estorilban, Forma 1-ben pedig ugye Paul Ricardban. Jó kérdés tényleg, hogy mit láthatunk, az előbb ugye már említettük. Én bízom benne, hogy egy izgalmas Red Bull Mercedes csatát, egy izgalmas Ferrari McLaren csatát, ugye ők a konstruktőri harmadik helyért nagy meccsben vannak egymással, de azt se bánnám én személy szerint, hogyha ők is bele tudnának szólni az első helyekért folytatott küzdelemben, ugye a Ferrari az itt már villogott Monakóban, meg Bakuban is. Úgyhogy... Okay, ez a verseny 2 hét múlva lesz, és a csapatrádió pedig 2 hét múlva ugyanebben az időben, kedd este 7 órakor jelentkezik. Vélhetően ugyanezzel a felállással. Úgyhogy szerintem nincs más dolgunk, mint elköszönni. Köszönjük szépen a nézőknek, hogy velünk tartottak. Köszönjük a nagyon sok kommentet, tényleg kiemelkedően sokan szóltak hozzá az adásnak, az adáshoz, aminek nagyon örülünk. Ezt egyébként majd vissza is hallgathatjátok akár itt a YouTube-on, akár a Spotify-on, az iTunes-on vagy a Google Podcast-on. Fenn vagyunk a Facebookon, az F1 and More az oldalunk neve. Kövessetek ott is bennünket. Cikkeinket pedig a vezes.hu per Forma 1 oldalon találhatjátok. Olvassatok bennünket, szeretjük nagyon, amikor elolvastok és reagáltok az anyagainkra. 2 hét múlva ugyanekkor találkozunk. Köszönjük szépen, még egyszer, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!
Sziasztok!